Az a 11, több mint 11% ez önmagában egy nagyon-nagyon nagy mértékű növekedés, egy igen nagy felpattanás lenne, hogyha nem tudnánk, hogy milyen alapról történt. Ugye azért a harmadik negyed évben a koronavírus járvány egyértelműen enyhébb volt, korlátozások nagyon enyhék voltak az év többi részéhez képest. Hogy látod, ennek tükrében is ennyire szépen csillog ez a több mint 11%?
Nyilván a rekordkönnyeket átértük ezzel, illetve nem csak ezzel, hanem a második negyedéves adattal is, és nagyon sokáig szerintem mi elemzők azzal fogunk küzdeni, hogy hogyan mutogassunk szép ábrákat, mert ezek az óriási beszakadások és felpattanások igen láthatatlanná teszik a normális gazdasági teljesítményt. Tehát ennek fényében azt mondanám, hogy szép-szép ez a több mint 11%, de azért itt még mindig csak egy részleges helyreállásról beszélünk, egy átmeneti állapotról, itt a két rossz negyed év közötti felszabadulásról lényegében, ugyanis nagyon sok múlik majd azon, hogy mit látunk ebben az utolsó negyed évben. Valószínűleg dupla V lesz, és ennek fényében kell majd értékelnünk ezt a több mint 11%-os gazdasági teljesítményt. Szóval én azt gondolom, hogy örülhetünk, hogy egy jó részét a válságnak ledolgoztuk, de azért még mindig messze nem vagyunk túl ezen az egész krízisen.
A harmadik negyed évben például a vendéglátás és a turizmus, a belföldi turizmus tudott gyakorlatilag korlátozások nélkül működni. Én azt gondolom, hogy ez azért biztos nagy mértékben hozzájárulhatott a növekedéshez, nem?
Egyértelműen látszódik, hogy nagyon máshogy érték meg az egyes szektorok, nem csak a második negyedéves visszaesést, de a harmadik negyedéves kinyitást és felpattanást, és talán pont, ahogy említetted, a kereskedelmi vendéglátás területe az, ami igazán meglepetést okozott, hiszen valóban az elhangzott, hogy az újranyitás miatt a belföldi turizmus az jelentősen élénkülhet, tehát talán még dinamikusabban is tudott bővülni, mint egy normál időszakban. Viszont azért a rendes külföldi turizmus, tehát amikor a külföldiek érkeznek Magyarországra, az rettenetesen hiányzik a gazdaságnak. Ezt látjuk egyrészt a szolgáltatás export adataiból, de én azt gondoltam, hogy azért a kereskedelem, illetve a vendéglátás területén is érezzük majd ennek a hatását. Viszont azt se feledjük, hogy azért, mert néha azt gondoljuk, hogy ez a statisztika, ez egy exakt tudomány, ezért nem teljesen erről van szó, és hát nagyon-nagyon sok egyedi hatás van, amit a kiigazított adatokat nagyon befolyásolja. Szóval én nem lennék meglepve azon, hogyha mondjuk egy ilyen fél-egy év múlva már teljesen más képet látnánk ezekből az adatokból, itt mindig jönnek revíziók, szóval egyelőre úgy néz ki, hogy a kereskedelem területe a harmadik negyed évben helyreállt, de én azt gondolom, hogy a valóság az nem teljesen így igaz.
Mondjuk ugye Magyarország nem nagy, ebben azt hiszem, hogy egyetértünk, de például ha már a turizmusról is beszélünk, hát egészen más a kép, hogyha mondjuk a harmadik negyedéves Balaton régió turizmust és mondjuk Budapest és környéke turizmusát értjük. Ez tovább viszi az általad felvázolt gondolatot.
Abszolút, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó táptalajt ad majd a számos vizsgálathoz itt az elemzők számára, hiszen jellemzően azért itt makrogazdasági szinten, vagy nemzetgazdasági szinten szoktunk beszélni a magyar GDP-ről, hogy miként alakult összességében, illetve miként alakult egy-egy negyed évben, de arról valóban kevesebb szó esik, hogy regionálisan milyen különbségek adódhatnak, illetve szektoronként. És pont ezért beszélünk talán egyre többet, és most már maga a jegybank is felvetette ezt az új betűt, csak hogy ne maradjunk megint betű nélkül, a K alakú kilábalást, ami nem másról szól, mint az, hogy teljesen eltérő az egyes ágazatok, az egyes területeknek a gazdasági kilábalási dinamikája. Még például most láttuk, hogy a 34. évben a feldolgozóipar szinte teljes egészében ledolgozta a válság okozta mélypontot, addig hát könnyen lehet, hogy a turizmus számára a való életben legalább 2-3, de az is lehet, hogy még 5 év is kell ahhoz, hogy teljesen visszaálljon a normális kerékvágásba az élet, és ebből a szempontból beszélünk tényleg arról, hogy egy kiinduló pontból nézve lesz egy olyan ágazat, ami nagyon gyorsan helyreáll, míg más ágazatok, hát bizony lehet, hogy sokáig szenvednek majd ettől a válságtól.
Péter, arról mi a véleményed, hogy ugye mondjuk a harmadik negyedévet nézzük, akkor kijelenthetjük, hogy belföldi turizmus és szolgáltatások működtek, és vélhetően nagy mértékben hozzájárultak ehhez a negyedéves növekedéshez. Ha a negyedik negyedévet nézzük, akkor turizmus, vendéglátás, szolgáltatások az időszak jó részében nem működhettek, viszont a kereskedelem, a kiskereskedelem, a fogyasztás meg vélhetően pörgött, azért hát Magyarországon már lassan bevásárló november van, és nem pedig Black Friday. Szóval, hogy itt azért ez a két teljesen más hatás nyilván nem tudja ugyanazt az eredményt produkálni, de minden esetre a negyedik negyedév számaihoz majd azért jelentősen hozzájárulhat a fogyasztás, a vásárlás, nem?
Bizony, és ez azt jelenti, hogy szerkezetileg meg egy teljesen más negyedévet fogunk látni, mint amit láttunk a második negyedévben, meg mint amit láttunk a harmadikban, hiszen valóban az egyértelmű, hogy nem akkora a probléma most a kereskedelem területén, mint az első hullám esetében volt az óriási lezárásokkal. Ugyanakkor az a fajta bizonytalanság, amit a második hullám okozott, akár a munkaerőpiaci kilátások tekintetében, akár a vagyoni helyzet tekintetében, azért óvatosságra intheti a fogyasztókat, a háztartásokat, tehát ebből a szempontból szerintem meg fogjuk érezni a negyedik negyedévben ezt az egész második hullámot ebben a tekintetben. Kétségtelen, hogy mindeközben azért nem lesz annyira súlyos a helyzet, de szerintem számíthatunk gazdasági visszaesésre a negyedik negyedévben. Az, hogy ennek mekkora lesz a mértéke, minimális vagy jelentősebb, egyrészt azon múlik, hogy meddig tartnak a korlátozások, másrészt pedig, ahogy most láttuk, az iparnak nagyon jelentős szerepe lehet abban, hogy tompítsa a negatív hatásokat. Tehát ezen keresztül az ipari kibocsátás, a feldolgozóipari termelésen keresztül az exportunk, az áruexportunk nagyon jelentősen tud bővülni. És azt láttuk, hogy a rendelésállomány bőven-bőven pozitív, tehát van még tartalék ebben az ágazatban, úgyhogy ez nagyon sokat kozmetikázhat a negyedik negyedében. Nem zárnám ki teljesen azt, hogy megússzuk a mínuszos záró negyedévet, de egyelőre nagyobb valószínűséget látom ennek a W alaknak. Szóval nagy a bizonytalanság, és talán egy 10 nap múlva tisztában látunk majd, amikor megtudjuk, hogy meddig tartanak ezek a jelenlegi korlátozások.
Az elmúlt percekben az ING Bank vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották, a telefonon a túlsó végén pedig Deák Dávid, az Equilor befektetési ZRT üzletkötője. Szervusz Dávid, jó reggelt! Amiről beszélgetünk a részben, az az, hogy ugye korábban fölvetődött, hogy jönnek majd az elektromos kamionok, és egy cég, ami a Nikola nevet vette föl, vajon miért nem Teslát, ugye azt már lelőtték. Na a lényeg az, hogy korábban 2 milliárd dollárral beszállt egyébként ebbe a cégbe a General Motors, ehhez képest nulla, azaz nulla kamion készült el. Egy olyan érdekes kis pénzügyi botrány.
Így van, sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Tehát ami érdekesség, hogy ugye a General Motors is bejelentette, hogy hát ez a partnerség ez újra gondolt lesz, közel sem az eredeti felállás szerint fog létrejönni, nem szeretne igazából 11%-os tulajdonhányadot szerezni a Nikolában, ezt a tranzakciót nem is véglegesítették, nem is vállalja egyébként a General Motors a Nikolának az elektromos pick-upjának építését. Vizsgálják jelenleg, hogy hogyan tudnak partnerségre lépni közös platformok fejlesztésével, illetve hát nyilván azért egy, a General Motors egy beszállítója is lehet a jövőre a Nikolában. Meglátjuk egyébként, hogy milyen partnerségre fognak tudni lépni. Egyelőre nagyon rossz hír volt a Nikola szempontjából, hogy a General Motors ettől a tulajdonszerzéstől visszalépett.
Ugyanakkor meg természetesen a piac igényelné, hogy legyen egy megoldás, mert ugye ahol leginkább, vagy leghamarabb lesz például önvezetés, illetve az új technológiák, ugye az pont a logisztika, és ugye onnan, ha az ott működik, akkor mehet át a tömegekbe az autóba.
Ez így van. Valószínűleg egyébként nem is ezzel volt a probléma, hanem hogy a Nikola igazából olyan hamar jelentett be túl nagy terveket, amiket így igazából valószínűleg a General Motors alaposan megvizsgálva arra következtetésre jutott, hogy ez azért belátható időn belül ez a fejlesztés még elindulhat ugyan, de hogy végleges produktomot nem fog eredményezni. Én azt gondolom, hogy ez az elektromos önvezető kamion azért nyilván nem annyira futurisztikus, mint ahogy az első körben hangzik, tekintve arra, hogy azért az elektromos autózás jelentősen terjed. Viszont egy ilyen cégnél, mint a Nikola, akinek gyakorlatilag egyelőre semmilyen kézzelfogható produktuma nincs, és a technológia, amivel rendelkezik, az is egyébként megkérdőjelezhető. Hát valószínűleg ugye itt azért a részletekben, az ördög a részletekben elég szokták ugye mondani, és itt valószínűleg itt is ez volt a probléma, hogy a General Motors arra következtetésre kellett jussolni, Nikola még nem áll azon a szinten, hogy egy mekkora mértékű partnerségre tudjanak lépni velük.
Iparágat váltunk, mégpedig Airbnb készült tőzsdei bevezetésre. Miért most?
Nagyon jó kérdés egyébként, hogy miért most. Ők azért szerettek volna már többször is nekifutottak, legalábbis pletyka szinten, hírszinten ennek az IPO-nak. Hát gyakorlatilag ugye most a miértre nagyon nehéz igazából választ kapni, hogy miért most, viszont így is azért 35 milliárd dolláros kibocsátásra készülnek. A részvényeket valószínűleg 44 és 50 dollár közt fogják értékesíteni, ami igazából egy 35 milliárd dolláros cégértéket eredményezne. Egyébként a maga az Airbnb ezzel körülbelül 2,75 milliárd dollárt tudna bevonni forrásként. És hát ami érdekesség, hogy ugye a három alapító van, és ők is egyébként terveznek 95 millió dollár értékben részvényeket eladni, és csökkenteni a tulajdon részüket az Airbnb cégbe. Hát valószínűleg, ha már az idei évben nem jut, de a jövő év eleje, idei év vége valószínűleg ezek erről a sztoriról is szólhat.
Mondjuk, ha előre nézünk, akkor ebben persze van logika, hiszen idővel, legalábbis ugye most reggeli hír, hogy engedélyezték ugye a Pfizer és a BioNTech vakcináját Nagy-Britanniában, tehát előbb-utóbb felé lehetett majd ez a piac, mondjuk annyi hozzátétellel, hogy persze mindenütt a korlátozták őket nem véletlenül, de mindenképpen érdekes, hogy ugye a tőzsdén a befektető többnyire a jövőt szokták, hogy mondjam, az értékelni azzal, hogy megveszik a részvényeket, tehát fantázia éppen lehet benne.
Abszolút, és valószínűleg lesz, és én azt gondolom, hogy ebben az iparágban egyébként kereslet mindenképpen lesz a részvényekre, és hát mindenképpen szerintem azért is fontos egyébként most a részvényeket piacra bocsátani, mert azért ez a közel 3 milliárd dollár, ez elég nagy tőke azért egy Airbnb szintjén is ahhoz, hogy egyébként a mostani nehéz helyzetbe racionalizálni tudja egyébként a piacait. Ugye említetted a korlátozásokat, azért itt elég sok országban korlátozták az Airbnb működését. Nyilván azért az üzleti modellt is egy picit alakítani, újra gondolni helyenként szükséges. Ezzel a bevont tőkével mindenképpen lehetőségük lesz ezekre a stratégiai lépésekre.
Köszönöm szépen, Deák Dávidot, az Equilor befektetési ZRT üzletkötőjét hallották. Zene, közlekedés, 9 órakor hírek, és ami fontos, nyitjuk a tőzsdét, tartsanak velünk.